ahogy a mindennapokban találkozunk botrányokkal, nyilvános vitákkal, úgy a történetkutatásnak is megvannak a saját intrikái. A különbség az, hogy ezek, mivel nem a bulvárlapokon keresztül élhetőek el, nem feltétlenül jutnak el hozzánk, pedig gyakran izgalmas vagy épp polgárpukkasztó témák kerülnek elő. Vajon min vitatkoznak a történészek újságcikkekben? Milyen filmeket, könyveket kritizálnak? Mikor áll a vita a tudomány talaján, és mikor beszélünk önigazoló sarlatánságról? És van valami a kettő között? Új sorozatunkban megnézzük a botrányokat, a furcsa elméleteket és az izgalmas vitákat. Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben, és egy picit rendhagyó résszel folytatjuk itt az első lendülettel való menetelést, mert hogy szerettem volna egy olyan adást, amely valamennyire nem csak a múltba révelt, hanem aktualitásokkal is foglalkozik. Hát hogy tudjuk ezt ugye megcsinálni a történelemből, vagy történelemmel? Hát úgy, hogy bizony az elmúlt években is voltak felfedezések, botrányok, és ezek közül 2-3-at szeretnék most átbeszélni, amelyhez ráadásul nem is vendégem van, mert a podcastünk segédszerkesztője és visszatérő, úgyhogy minden további nélkül itt van velünk ismét Katona Csaba. Szervusz!
Szervusz, szeretettel üdvözöllek, hasonlóképp a hallgatókat is.
És azért a mai témánk az annyiban lesz ilyen furcsa vagy különleges, hogy én ugye megkértelek téged, hogy nézd már körül, hogy az elmúlt években milyen botrányok voltak, milyen olyan új cikkek, gondolatok, felfedezések, ami mondjuk úgy, hogy nagy visszhangot keltett, és az az érdekes, hogy mondtad, hogy rengeteg volt, de abból a 90%-a úgymond politikailag átfűtött, vagy inkább a politika csinált belőle botrányt. És én azzal kezdenék, hogy tulajdonképpen a politika egy történelmi kérdésből általában szerinted hogy csinál botrányt, vagy hogy keveredik bele a politika állandóan a történelembe? Lehet erre válaszolni? Meg gondolom ez nem csak Magyarországon van így, vagy úgy sejtem.
Hát van egy olyan kifejezés, amit úgy hívunk, hogy emlékezett politika. De ennek a lényege, hogy a mondekori politika az a történelemre legritkább esetben, de egyszerűen fogalmazva soha nem úgy tekint, mint érdekességre. Tehát itt arra gondolok, hogy normális esetben mit jelent a múlt számunkra. Azt jelenti, hogy először is az érdekességeknek a kiakadhatatlan tárháza. Tehát a történelem érdekes. Másfelől, ha az embernek van egy közösségi tudata, azt mondja, hogy európai ember vagyok, azt mondja, hogy magyar vagyok, azt mondja, hogy lokálpatrióta vagyok, azt mondom, hogy van a családomnak múltja, akkor az én tudatom táplálkozni tud a múltból. A különbség az, a lényeg az abban rejlik, hogy hogyan és miként viszonyulok ehhez a múlthoz. Van-e elvárásom a múlttal szembe? Van-e mondjuk egy olyan öntudat bennem? Most egy konkrét ismerősen példáját mondom, nevet nem mondok, akinek meggyőződése volt, hogy egy nemesi családnak a leszármazottja, és ennek megfelelően ez a tudat beleépült a személyiségébe. Vagy pedig nincs elvárásom, hanem azt mondom, hogy meg akarom ismerni a múltat, és hát lehet, hogy kellemetlen meglepetések érnek, lehet, hogy kellemes meglepetések érnek, lehet, hogy nem ér meglepetés, mert visszaigazolódik az, amit feltételeztem, de bármilyen eredményre jutok, én azt elfogadom. Ez a tudományos hozzáállás. Az érzelmi hozzáállás pedig visszakarolódva az ismerős példájára, azzal szembesült, hogy bizony a családjának az éjjegy ott a világon semmiféle nemesi múltja nincsen, ami tudományosan nézve egy eredmény, egy kutatási eredmény, az én felől nézve, az ego felől nézve pedig egy csalódás, mert hiszen én eddig abban a tudatban éltem, hogy hát bizony van egy ilyen háttere az én családunknak. Most a politika felől nézve a dolgot pedig miről van szó? A politika általában arra szokta használni a múltat, hogy hivatkozási alapot gyárt belőle. Tehát hányszor lehet azt hallani? Amikor kiáll egy politikus, és azt mondja, hogy most megvalósítottuk, mit tudom én, Kossuth Lajos és kortársai törekvését. Most végre megvalósult Rákóczi Ferenc és Kurucainak az álma. Hogy a történelmi múlt is azt mutatja, hogy nem tudom, melyik megye határa hol volt. És így tovább, és így tovább. Tehát egy jelenkori cél, igazodási alapja lesz az, hogy azt mondom, hogy ez már régen is így volt, ezt már régen is így akarták, nagy emberek ezt így akarták megtervezni, vagy pedig azt mondom, hogy amit én csinálok ma politikaként, az igazából a szerves folytatása annak, amit nagy erődeink csináltak 100 éve, 200 éve, 500 éve. Ebből viszont az következik, hogy ez a fajta múltértelmezés szinte mindig csonka, másképpen fogalmazva torz, mert a múltból kiragadom azt, ami igazolni látszik az én nézeteimet, és ha nem is letagadom, de figyelmen kívül hagyom azt, ami viszont ezt éppen hogy cáfolja. Ebből következően a politika és a történelem találkozása a vegytiszta történettudomány szempontjából, fogalmazunk finoman, nem szerencsés.
Tehát akkor itt azért alapvetően kimondhatjuk azt, hogy az, hogy a politika ebbe valahogy bejátszik, az 10-ből 9-szer nem segíti a sztorit. Na most én alapvetően, mármint nem egy nagy géniuszként, hanem három részre soroltam azt, hogy viszont mi okozhat botrányt, vagy legalábbis felhőkölést, akár politika mentesen is, mert ugye lehet valami olyasmi, hogy egy új felfedezés. Tehát ugye az előző évben is a kínai katona síroknál azt hiszem, hogy még 20 katonának a sírját feltárták, vagy maradványát megtalálták. Hát ez nyilvánvalóan egy extra, tök jó felfedezés, ebből nem is botrány van, hanem szenzáció, de csak hogy értsük, akár találhatnak ennyire konkrét dolgokat is, de akár egy új levelet, egy új iratot, egy új érmét, rengeteg ilyen dolog van. Oké, ezt értjük, hogy ebből aztán hogy következik az, hogy a történésztársadalom felhőköl, reagál rá. Van olyan is, amikor a már meglévő tényeket valaki máshogy értelmezi, vagy újraértelmezi. Na, ezek már nagyon veszélyes vizek. És a harmadik az pedig valószínűleg az, hogy valaki olyan összefüggést vél észrevenni, vagy vesz észre, amit eddig még senki más szintén a meglévő tényekből. Tehát nem újraértelmez egy következtetést, hanem egy olyan következtetésre jut, amire még senki. Hát ez pedig manapság már biztos van még olyan, aki még most is fel tudja találni a spanyol viasz, de ez manapság már leginkább csak, még csak nem is jó, hanem igazolhatatlan összeesküvés elméleteknek nevezzük. Tehát, hogy nagyjából azért ezek történnek, és ha jól sejtem, Csaba, akkor a leggyakoribb az az, hogy valaki a meglévő tényeket és az abból levont következtetéseket megkérdőjelezi, és egy másik következtetést hát állít annak a meglévőnek a helyére.
Ez valóban így van, de ez önmagában abszolút nem ördögtől való dolog.
Tehát így van.
Történettudomány, mint minden humán tudomány, szükségszerűen diskurzív műfaj. Ugye a történelemben soha nem fogjuk megtalálni az abszolút igazságot, nincs 100%-os igazság, azt szokták mondani, másik oldalról nézve, hogy tények nincsenek, csak értelmezések. Én ezt árnyalnám, azt mondanám, hogy azért tények vannak, vagy inkább mondjuk úgy, hogy nem tények, hanem adatok. Hogy aztán az adatok mennyire hitelesek, mennyire nem hitelesek. Itt jön a forráskritika, ki keletkeztette, milyen szándékkal, milyen céllal, mikor, és így tovább, és így tovább. De önmagában az, hogy leül két jól képzett történész, elhivatott szakember, aki elolvas mondjuk középkori forrásokat, és gyökeresen más következtetésre jut ezek alapján, ez teljesen rendjén van. Mert a abszolút igazság birtokában senki nincsen. De van egy ilyen mondás, ami úgy hangzik, hogy szeresd azokat az embereket, akik keresik az igazságot, és óvakodj azoktól, akik megtalálni vélik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a történész az úgy dolgozik, hogy ránk hagyott nyomok alapján igyekszik feltérképezni azt, ami 100-200 ezer éve történt, és ez olyan, mint a nyomozói munka, csak nem forró nyomon indulunk el, hanem hideg nyomon, hiszen a múlttal foglalkozunk, és ne felejtsük el egy percig se, hogy a legritkább esetben maradnak ránk azért ezek a nyomok, oklevelek, magánlevelezés, napló, minisztertanácsi jegyzőkönyv, bármi, hogy minket az utókor tájékoztasson. Ez az emberek egymás közötti kommunikáció, jogbiztosítás, ez a célja. Félreértés ne essék, van olyan irat, ami viszont kifejezetten arról szól, hogy az utókort tájékoztassa. Ez lehet egy politikai emlékirat, lehet egy napló, lehet bármi, de itt megint bejön a forráskritika, mert ha engem szándékosan tájékoztatni akar valaki, akkor valószínűleg a saját álláspontját igyekszik elplántálni az én gondolataimba. De maga a vita az egyáltalán nem olyan dolog, ami negatívum lenne, sőt, ez viszi előre a történettudományt. A probléma az akkor van, amikor valaki nem a szakma ismérvei szerint vitázik. Vagy ha a végeredmény felől indul ki, tehát van egy vágya, hogy hogyan akarja látni a történelmet, és nem azt mondja, hogy itt történt-e, ahogy én gondolom, vagy azt mondja, hogy itt történt, és meg kell találnom azt a bizonyítékot, ami arról szól, hogy így történt. Ez nonsens. Tehát ez a tudományosságtól idegen álláspont.
Jó, akkor én, bocsi, csak hogy akkor szerintem mondjunk akár erre is példákat, vagy példát, az elmúlt évekből is van, ha már itt kezdtük, hogy milyen olyan állítások fogalmazottak meg, vagy pedig, nem tudom, felfedezéseket tett valaki, ami igazából ennek felelt meg az elmúlt években. Akár név nélkül is, de a példa az szerintem mindenképpen fontos.
Lássuk akkor példákat. Mondok egy egyszerű példát, hogy milyen az, amikor igazából még csak komoly vita se bontakozik ki, de mégis érzelmet kavar fel az eredmény, mert megborul valakinek a világképe. Vegyük a magyar történet tudomány egyik, vagy a magyar történelemnek az egyik legismertebb hadvezérét, Hunyadi Jánost. Hunyadi Jánosról úgy szoktunk megemlékezni, mint magyarság egyik legnagyobb hadvezére, Hunyadi Mátyás, utolsó magyar nemzeti király, ezt tegyük rögtön idézőjelbe. Édesapja, törökverő, Nándorfehérvár hőse, és ez teljesen rendben is van. Viszont ő egy alulról jött, nem is értelmiség ide, egy alulról jött nagy ember, aki úgy csinál karriert, hogy a saját tehetsége révén emelkedik föl. Most az édesapját szokták úgy emlegetni, hogy az volt a neve, hogy Buti Vajk. És ez a Vajk, ez jól hangzik, ez olyan nagyon magyaros, ugye? A problémát nem ez okozza, hanem az, hogy a korabeli középkori forrásokban hogyan lehet megtalálni a különféle embereknek a neveit, hát ugye mindenki mindent úgy írt le, ahogy jött. Nincs helyes írás, ugye alapvetően a hallást próbálták meg, ugye elhangzott szavakat próbálták meg írásba rögzíteni és ezt utánozni, és hát bizony a történeti forrásban nem az szerepel, hogy Vajk ilyen szép magyarosan, hanem hát valószínűleg ez a név alak maradt meg az ő édesapjának a nevéről, hogy Vojku. Na most ezt én értelmezhetem Vajként is, és akkor az nagyon szép magyaros értelmezés, ugye?
Aha.
De mi van, hogyha figyelembe jön, hogy Hunyad vármegyéből származik a család, tehát onnan, ahol már a középkori évszázadaiban se magyar többség élt, hát jó eséllyel egy román származású családról beszélünk. Tehát magyarán fogalmazva a román eredetű família leszármazottja, Hunyadi János. Na most, itt egy pillanatig álljunk meg. A középkorban a nemzet fogalma teljesen mást akart, tehát összeveszni azon, hogy most Hunyadi János román volt vagy magyar volt, teljesen értelmetlen a mai fogalmaink szerint. Ő egy magyar nemes volt. De akárhogy is nézzük ezt a történetet, nagy valószínűséggel tényleg arról van szó, hogy a család, egy kortársak hívták egyébként Hunyadi Olá Jánosnak is, nyilván nem véletlenül.
Tehát akkor ez valószínűleg a családban volt magyar felmenő is, és román felmenő is, és ezzel semmi gond nincs.
Hát igen, és a nagyapját meg Serbánnak hívták, ez nem is magyar név.
Hát nem.
Persze, hogy nincs ezzel gond, ha tudományosan nézzük meg. Mi van akkor, ha valakinek a magyarság tudatához hozzá tartozik, hogy hú, nekem sérti a magyarság érzetemet, hogy Hunyadi János román származású, mert én nem szeretem románokat, és sajnos tudok ilyet.
Tehát akkor így lesz Vajk.
Igen, mert az a legmagyarabb értelmezés a Vajk, miközben azért a Serbánt azt elég nehéz átváltoztatni valamiféle más magyar névre. 100%-ig soha nem fogjuk megtudni, hogy etnikailag milyen eredetű volt a család, csak nagyon valószínű, hogy román eredetű volt, de hallottam már olyan vélekedést is, hogy hú, hát arrafelé éltek kunok, akkor a Csaba akkor inkább mondasz, hogy kun volt. És mondtam, de hát én bármit mondhatok, de nem attól fog a történelem tények nem fognak elindulni abba az irányba, amerre én akarom, mert azt mondom. És akkor ez egy alapértelmezés volt, ahol a történettudomány eredményei érzelmet tudnak felkavarni, érzelmeket tudnak felkavarni. Egyfelől. Másfelől, hogyha belemegyünk olyan dolgokba, hogy Hunyadi Mátyásról ugye nem olyan régen itt beszélt a podcastben Horváth Rihárd kollégám.
Így.
Amikor világosan kiderült, hogy a mesék Mátyás királya, az igazságos Mátyás király, ez nagyon laza kapcsolatot ápol a történeti valósággal. Tehát egy vérbő reneszánsz uralkodóról beszélhetünk, nem akarom megismételni Rihárd szavait, de én azzal is szembesültem már, hogy bizony, abból lett idézőjelbe botrány, hogy miért kell ilyeneket mondani Hunyadi Mátyásra, miért kell megfosztani a magyarságot a csodálatos Hunyadi Mátyás alakjától, miért kell a történészeknek elvenni tőlünk a legcsodálatosabb, legigazságosabb királyt, és hát nem elveszi a történész, hanem a történész kutat, nem az érzelmek felé mozdul el. Vagy megint mondok egy másik példát, annak idején kaptam egy ilyen kérdést, még a Történettudományi Intézet kommunikációs referenseként, hogy tisztelt uram, miért állítja azt a Magyar Tudományos Akadémia, hogy Dugovics Titus nem létezett? És erre megadtam az egyetlen korrekt választ, hogy erre egyetlen okunk van, az nagyon erős érv, az, hogy tényleg nem létezett. Tehát nem. De ugye itt még mindig arról beszélünk, hogy érzelmeket kavarunk föl. Milyen az, amit te kérdeztél, hogy van-e arra példa, hogy a végeredmény felől indítunk? Emlékezzünk arra, hogy van egy városi legenda, ami annál aztán jóval nagyobbra dagadt, miszerint Petőfi Sándor nem esett el Segesvárnál, hanem elvitték ő Szibériába, és ott éldegélt Barkuzin környékén a Nagy Orosz Birodalomba, ugye?
Na most. Igen.
Most azt hagyjuk, hogy milyen szépirodalmi mű alapján indult el ez a nagy legenda, tehát tényleg semmi történeti alapja nincsen, nem is ez a lényeg benne. De tegyük föl, hogy én azt gondolom, hogy Barkuzinban van eltemetve Petőfi Sándor. Hogy néz ki a tudományos kutatás? Kimegyek az expedícióval, és azt mondom, nézzük meg, van a 19. századi temetőbe olyan csontváz, ami esetleg Petőfi Sándor. Ez a tudományos megközelítés. A másik pedig az, hogy már pedig Petőfi Barkuzinban van eltemetve, akkor nézzük meg szépen a csontvázakat, és amelyik a legjobban Petőfi, az Petőfi. És ha találunk egy csontvázat, mondjuk az ötöst, és azt mondom, hogy na ez elég Petőfi, akkor ő Petőfi, de ha találunk egy Petőfibet, akkor az lesz Petőfi, ez nem tudományos megközelítés. amikor a fantazmagória tényként tárgyasul, és mindenáron meg akarom találni az odavezető utat, mindenáron be akarom bizonyítani. Megint mondok egy példát, volt egy régi-régi kollégám, aki a török nyelvészettel kezdett foglalkozni, és neki volt egy kulcsmondat, amit én nagyon megjegyeztem, ő a fejébe vette, hogy minden létező magyar helynév az török eredetű. Hát például a Nógrád. Na most a szláv Novigrádból Nógrádot csinálni nem olyan nehéz, tehát az ismeretekkel lehet érezni, hogy ez egy hasonlóan a Visegrádhoz száz eredetű, és a következőt mondta erre, hogy nem, kell, hogy legyen török megoldása, és itt álljunk meg. Tehát nem azt mondta, hogy milyen eredetű Nógrád, válaszoljuk meg, hanem a végeredmény felől indult ki. Kell, hogy legyen török megoldása, és én akkor azt meg fogom találni.
Oké, ez teljesen tiszta sor, viszont azért ilyen mitoszgyárban sem vagyunk rosszak az elmúlt időkben. Hogyha jól tudom, akkor ma egy picit beszélgethetünk a pozsonyi csata filmről is, meg egyáltalán azt hiszem most az aranybullát is meg kellene említenünk, de az a lényeg, hogy a mitoszgyártásnak nem csak újságcikk alapja lehet, hanem ugye filmbe is kikerülhet olyan dolog, aminek nincs sok köze a jelenleg ismert történelmi tényekhez. És szerintem itt az aranybullánál ugye egy ilyen kicsit meghatározhatatlan kategória ez az egész, hogy ez most akkor mennyire akar dokufilm lenni, és mennyire akar kitaláció lenni. A pozsonyi csatás történet az viszont teljesen más.
A pozsonyi csata című filmről már sokat és sokszor beszéltek, ott kezdődik az egész túl a totálisan blőd megoldásain, tehát nem a korba illő fegyverek, a csata olyan részletének elbeszélése, amiről semmit nem tudunk, mert magáról a csatáról pár mondatnyi információnk van, tehát amit tényként el lehet mondani, az nagyjából az, hogy a magyar csapatok győzelmet arattak méghozzá igen jelentőset. Ez körülbelül ennyi, amit tudunk róla.
Ezt, bocsánat, hogyha valamelyik hallgató esetleg nem lenne tisztában vele, 907-ben járunk. Tehát ezek még a korai ilyen előfelmérések itt a Kárpát-medencében, maradjunk annyiban.
Konkrétan. Ugye nincsenek még már a kialakult határok, viszont ami nagyon fontos, hogy például azt sem tudjuk 100%-os bizonyossággal, hogy egyáltalán Pozsonynál vívták-e a csatát.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Mert hogy a Preslavespurki csata, tehát ennyit tudunk, ez a Preslavespurk, ez valószínűleg Braslavsburg, tehát Braslav vára, és valószínűleg ebből ered a Pressburg, Pozsonynak a német neve. Braslav egy szláv dux volt. De most nem is ez a lényeges, hanem attól, hogy tudjuk, hogy ez a Preslavespurk, ez valószínűleg megfeleltethető Pozsonynak, ez nem igazolható 100%-ig. Tehát valószínű, hogy Pozsony mellett vívták a csatát, de még ezt se lehet teljes bizonyossággal kijelenteni. Azt, hogy Árpád vezér ott volt egyáltalán, nem tudjuk. Elesette ott, nem tudjuk. De most mondom a legnagyobb problémát. Az egész pozsonyi csata nagy legendáriuma arra épül, hogy volt egy olyan szöveg, hogy a német-római császár az azt mondta, hogy elrendelem, hogy a magyarok kiírtassanak, ugye?
Uh-huh.
Na, és hát a következő a helyzet, hogy ezt az ékes latin szöveget, ezt remekül le lehet így fordítani, elrendelem, hogy a magyarok kiírtassanak, csak hát az a baj vele, hogy ez nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti ez a szöveg, ez egy megcsonkított szövegrészlet, ez konkrétan, ha le akarom fordítani magyarra, akkor elrendelem, hogy a magyarok kiűzessenek Bajorország területéről. Most, hogyha leszedem ezt a Bajorország területéről, akkor a kiirtassanak és a kiűzessenek, ez már csak fordítás kérdése. De ha a teljes szövegkörnyezetet nézzük meg, akkor semmi más nem szerepel, mint az, hogy arról nézve születik határozat, de a magyarokat kergessék ki Bajorország területéről. Ez rohadtul nem ugyanazt jelenti, mint hogy Nyugat-Európa elhatározta, hogy a keletről magyarokat ki akarja írtani, és beleáll abba a történetből, mostantól egy magyar sem maradjon életbe. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan és miként nyúlok a történeti forráshoz. Az igazi probléma itt a következő, az egész filmet arra alapozták, hogy ezt a téves fordítást tették meg az alapjának.
Uh-huh.
Most abban már végképp nem menjünk bele, hogy mit lehet kezdeni azzal a dologgal, hogy már azt érzékeltette a film, hogy az igaz kereszténység a mi oldalunkon áll, hát ebben az időben ez nem feltétlenül így volt. És akkor még óvatosan fogalmaztam.
És akkor ebből hogyan lett mondjuk úgy botrány, vagy egyáltalán ment erről beszélgetés, vagy csak mondjuk történészek válaszcikkeket írtak, mennyire gondolod, hogy ez kikerült így a nagy közönség elé ez a dolog, és mennyire maradt történész belkeken belül? Bevallom őszintén, ez a pozsonyi csata film, tehát én, mint nem tudom, popkulturális fogyasztó, még csak nem is találkoztam vele, úgyhogy agyon reklámozva nem hiszem, hogy volt.
Maradjunk annyiban, hogy nem vesztettél semmit, de természetesen pótolhatod, de rettenetes mulasztást nem nézed a YouTube-on vagy valahol. Mindazonáltal lenne sokkal hasznosabb időtöltés is létezik a világon, illetve szinte csak az létezik. Történész körökben azért elég komoly vihart kavart, hiszen számos kollega szólt hozzá, és cincált a darabokra azt, hogy milyen blűd elképzelések, megoldások jelennek meg ebben a filmben egészen odáig, hogy képileg mi jelent meg, hogy tartalmilag mi jelent meg, hogy milyen ideológiával van nyakon öntve. Tehát például az elején, amikor a sámán mellett megjelenik egy olyan hölgy megrajzolva, akin van, ha jól emlékszem, egy piros lajbi, meg talán egy zöld szoknya, akkor volt olyan, aki a kritikában odáig ment, hogy hát igazán nem gondolta volna, hogy a Muzsika TV egyik sztárja is be fog figyelni a pozsonyi csatában a sámán mellett.
Aha.
Tehát maradjunk annyiban, hogy ez a film, ez inkább az érzelmekre ható és ideológiát közvetítő alkotás volt. A történettudományhoz meg igazából semmi köze nem volt. Kellő reklámot kapott, tehát leadta a Magyar Televízió annak idején, megjelentek a dicsérő cikkek arról, hogy ez milyen nagyszerű alkotás. Nem az. Tehát ezt én itt nagyon röviden lezárnám. De én a következőt mondanám erre, hogy kihez jutott el és kihez nem. Kétféle módon lehet alapvetően a történelemhez hozzáállni. Az egyik az az, amit itt már érintőleg említettem, miszerint a történelem egy felnőtt, kiegyensúlyozott embert érdekel. Kíváncsi rá, hogy mikor volt az első magyar királykoronázás, kíváncsi arra, hogy vajon milyen döntések segítették, vagy hátráltatták Rákóczi Ferencet 1703 és 1711 között, kíváncsi rá, hogy Kossuth Lajos miért vádolta meg, mondjuk így, hogy amorálisan Görgei Artúrt azzal, hogy áruló, és hogy miért harapózott el ez a tévhit, és így tovább. De egy kiegyensúlyozott embernek a én képét, a világnézetét, azt, hogy mit gondol a világról, ezek a dolgok nem rendítik meg akkor sem, ha kiderül, hogy nem úgy van, ahogy ő gondolta, hanem hát tudomásul veszi. Ez olyan, mintha leülök megnézni a filmet, azt gondolom, hogy ez egy remek alkotás lesz, megnézem és csalódottan veszem tudomásul, hogy hát ez bizony nem volt egy jó film. De ettől még nem dőlök a kardomba, nem mondom azt, hogy összeomlott a világ, nem kezdek el olyanokat mondani, hogy ez igazából jó film volt, csak a titkos összeesküvők elintézték, hogy rossz filmnek tűnjön, de én igazából tudom, hogy jó film volt, csak rá kell jönni a valódi értékeiben, elsőre nem jött át. A B-verzió az az, amikor a történelemhez való viszony az valamilyen, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen narkotikumként vagy pótcselekvésként olyan szinten épül bele az identitásomba, hogy teljesen arra vagyok rácsavarodva. Na most, akik így viszonyulnak a történelemhez, és ilyen emberek vannak minden országban, nem csak Magyarországon, számukra, hogyha valami vélt történeti mítosz megdől, akkor az önképük rendül meg, a világba vetett hitük rendül meg. És akkor gondoljunk abba bele, hogy hányan próbálják meg a önnő nagyszerűségüket oly módon előtérbe helyezni, hogy egy ilyen mitikus nemzeti nagyszerűségbe ágyazzák az bele, a dákó-román elmélet, Szlovákiánál a Nagymorva Birodalom, és hát nem járunk messze Magyarországtól sem, amikor eljutunk odáig, hogy igazából nem honfoglalás volt, hanem visszatértünk ide, hogy a kalandozásoknak nevezett hadjárataink, azok igazából arról szóltak, hogy visszaszerezzük a magyar szent koronát, ami Attila Hun királyé volt, és így tovább, és így tovább. Ja. Eljuthatunk ahhoz a nonsenshez, ami tavaly nyáron történt augusztusban, hogy Opusztaszeren szobrot állítanak Attila királynak, aki a kereszténység legnagyobb ellenségeként tartott számon minden kortársa, és egy római katolikus püspök megáldja a szobrot, és azt mondja, hogy Attila történelem eszköze volt. És akkor az ember így néz maga elé, hogy most mi is van pontosan?
Ez is nagyon érdekes, amit most mondtál, mert itt akkor nem csak egy cikk, vagy egy új felfedezés, hanem igazából egy ilyen esemény is okozhat felhördülést történészkörökben, mégpedig hát teljes joggal, hogyha végül is azért bár egy puha tudományról beszélünk, de ennek a puha tudománynak vannak egészen konszenzusos adatai, hogyha nem tényeket akarunk mondani, és ez valóban elég vicces, amikor eljutunk oda, hogy ezeknek a tényeknek vagy adatoknak teljes mértékben ellentmondóan, és valóban, ahogy mondod, egyfajta ilyen identitás megerősítésként, és szerintem kicsit ez a mellünknek a verése is. Ezek nagyon érdekes és valahol szomorú dolgok, viszont haladjunk egy kategóriával beljebb, mert van egy egészen érdekes beszélgetés, azt hiszem ez viszont kijutott valamennyire történész körökből is, ugye, a Mohácsi csatával kapcsolatban, még szintén magyarságkutatás, úgyhogy még szintén egy picit politikával átfűtött területen tartózkodunk, de ez az úgymond botrány, vagy ez a szembenállás, ez már legalább némileg, minthogyha bizonyos tényekhez próbálna közelíteni, minthogyha kezdene már tudományos lábon állni.
Ez igazából azon is áll, és ez ilyen értelemben természetesen azt lehet mondani, hogy a történettudomány, illetve a vele szövetséges régészet az így működik. Tehát ezzel semmi gond nincsen. Miről van szó? 1526 a magyarság történetének egy tragikus esemény, ugye a Mohácsi csata. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 1526-ban lezajlott a csata, annak minden tragikus következményével, második Lajos király halálával, stb. És összeomlott a magyar királyság. Nem, ez egy folyamata a magyar királyságnak az összeomlása. Például Eger várát, amit 1552-ben, mint az közismert, Dobó István sikerrel véd meg, 1596-ban a törökök elfoglalják, az 70 évvel Mohács után van. Tehát ez az oszmán hódítás ez hosszú ideig tart. A mohácsi csata azért vált jelképpé, mert utólag látjuk, hogy ez volt a kiinduló pontja, az origója annak a rettenetes folyamatnak, aminek következtében aztán a 150 évesnek nevezett oszmán uralom kialakul Magyarországon, és létrejön az ország három része szakadása. Jelzem, azt a terminológiát felejtsük el, hogy királyi Magyarország ilyen soha nem volt. A Szent Istváni Magyar Királyság létezik jogilag, a Regnum Hungariae, aminek egy részén az erdélyi fejedelem a tényleges úr, aki mellesleg oszmán vazallus, másik részén maga az oszmán birodalom a tényleges úr, de soha egyetlen magyar király egy négyzetentéről le nem mondott volna, tehát jogilag a magyar királyság létezik, ne királyi Magyarországozzunk, de teljesen téves terminus technicus.
Okay.
A csata, mint olyan, azt tudjuk, hogy valahol Mohács mellett vívták. Tehát a mohácsi csatát nem úgy kell elképzelni, a mohácsi utcákon küzd meg egymással a két sereg, hanem általában véve azt mondjuk, hogy Mohácsi csata vagy Austerliszti csata, akkor a legközelebbi település nevét szoktuk alkalmazni, mert a csata tér az ilyen nyílt tér szokott lenni. És az a helyzet, hogy nem lehet egészen pontosan tudni, hogy hát hol is vívták ezt a csatát. És hogyan lehet ezt azonosítani? Vannak korabeli leírások, természetesen ezek rendelkezésre állnak, de hát a korabeli leírások nem érnek fel egy Google Maps-el, tehát változott a tájkép, változott a vízrajz a környéken, korabeli nyelvezetben írták, nem teljesen egyértelműek az utalások ma már, és hát természetesen meg lehet közelíteni régészetileg is, de hát azért a régészet az megint egy olyan tudományág, amit minden profi régész nagyon-nagyon óvatosan és kellő kritikával kezel. Mondok egy egyszerű példát, talán Móra Ferenc írta valahol, hogyha találunk egy csontvázot mellette egy 7. századi arab korddal, az vagy egy arab, vagy egy olyan, aki elvette egy arabtól, vagy egy olyan, aki megölte egy arabot, és így jutott hozzá, vagy egy olyan, aki soha nem látott arabot, csak valahogy hozzájutott a kard. Tehát miért mondom ezt el? Olyan csatatér területet kell keresni, ami tele van, például mondjuk a 1526 körül használt mondjuk golyókkal, és így tovább, és így tovább. És ezek tucatszám kerülnek elő, az nyilván egy csata nyoma, de vajon? Hogyha én elkezdek valahol ásni, és előkerülnek a 16. századra jellemző leletek, katonai leletek, akkor az biztos, hogy annak a csatának a nyomát lelem meg, amit Mohácsi csatának hívtak. Tehát föl van ez címkéz, hogy jó napot kívánok, én a Puskaboltban 1526-ből egy Mohácsi csatához
származom. Hát nem valószínű.
Nem valószínű. És akkor ezért van az, hogy két kutatócsoport a történeti források meg a régészeti leletek alapján máshol véli felfedezni a Mohácsi csata sűrűjének a színhelyét.
Itt ki ez a két kutatócsoport? Tehát, hogy van Magyarországon két támogatott kutatócsoport, amelyik kutatja ezt a történetet?
Van, igen. És ez önmagában semmi gond nincsen, mert ugye minél több felől közelítünk meg egy dolgot, annál inkább rendben van ez a történet, annál inkább közel juthatunk a valódi megoldáshoz. De hát ugye az egyik a Történettudományi Intézet, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Keblei-Berkein belül működik, ha az emlékezetem nem csal, a másik pedig a Pécsi Múzeum. De önmagában az, hogy két kutatócsoport máshogy vélekedik, ez egyáltalán nem okoz problémát, ezt nem győzöm hangoztatni. Tavaly előtt vagy tavaly jelent meg a Történelmi Szemlének egy olyan száma, ahol a kutatócsoportokban résztvevő kollégák egy teljes vitaszín sorozatot közöltek le. Tehát pro és kontra, érvek és ellenérvek. Én nagyon egyszerűen azzal tudom ezt a dolgot összefoglalni, hogy ha szerencsénk van, akkor 2026-ra, tehát 500. évfordulóra valamelyik kutatócsoport azt fogja mondani, hogy fiúk, nektek volt igazatok. Ez azért jó, mert akkor az azt jelenti, hogy megtaláljuk a Mohácsi csatának a legfontosabb színhelyét, de benne vannak abban, hogy mi van, ha egyikük sem tudja teljes bizonyossággal, már a bölcsészettudomány Berkein belüli teljes bizonyossággal bizonyítani. Én nagyon reménykedem, hogy ebből valami kisül, de megint mondom, ez a fajta vita, ez a fajta kétféle útkeresés, ez teljességgel a tudományos kereteken belül működik, ez tehát pozitív, ez előre visz, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye.
Na, akkor most egy pozitív példát is hallottunk, és akkor a mai fő fogásunk az pedig egy olyan vita lesz, vagy hát egy olyan úgymond botrányt okozó cikk, ami, ha jól emlékszem, 2021-ben jelent meg, de ez talán más minden eddigitől, amit felsoroltunk itt az előző évekből, mert ugye kijött egy olyan cikk, amelyben, ha jól emlékszem, két kutató a úgynevezett tudománymetria módszerével, hát feltérképezte azt, hogy a magyar kutatók, és külön a magyar történészek is, milyen pontszámokat érnek el, hogy értsük, hogy miről van szó, ugye vannak publikációk, minden tudományos életben, és így a történelem tudományban is résztvevő valaki általában publikál egy idő után, hogy csinál valamit, annak maradjon nyoma. De ezek a publikációk, ezek különböző lapokban jelennek meg, és vannak olyan lapok ezek közül, amik úgynevezett ilyen Q1-es minősítésben vannak, vannak akik lejjebb. És azt hiszem a Q1-nél is van talán feljebb, de hogyha nincs, akkor elnézést kérek. Az a lényeg, hogy azzal lehet pontot szerezni, hogyha az ember olyan lapban publikál, ami ilyen Q1-esnek számít, hogyha valaki a tudomány világában nem járatos, akkor annak ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű, fajék egyszerűségű összefoglaló volt. A lényeg az, hogy itt igazából ez a cikk azt mondta, hogy hát elég furcsa, hogy nem produkálnak valami magas pontszámot a magyar történészek. Hogy a magyar történészeknek ez alapján bizony nincs okuk a büszkeségre, mert a tudomány metria módszerével mérve nem teljesítenek túl jól. Erre rengeteg válasz érkezett, példának okáért Zsoldos Attila is írt egy választ, és ami nagyon érdekes az az, hogy például a Mandinerben jelent meg maga a cikk, de még válaszok is jelentek meg a Mandinerben, tehát egy viszonylag egészséges kommunikáció, de azért némi sértettséggel történt ez a kommunikáció, mert hogy ezt a tudománymetriai módszert egy picit, minthogyha igazságtalannak vélték volna a történészek. Te hogy vagy ezzel, Csaba, mint történész?
Kezdjük ott, hogy ennek a cikknek is volt erős politikai vetülete, fogalmazunk így, ez tökéletesen beleillett abba a fogalmazunk magyarul támadássorozatba, ami ebben az időben a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézeteit élte, és ami aztán közvetlenül megelőzte azoknak leválasztását a Magyar Tudományos Akadémiáról.
Ezt a kérdést akkor már most rögtön fel kell tennem. Tehát te nem hiszed, hogy jó indulattal és valódi tudományos módszertant végigbetartva készült ez az alapvető cikk? Azért kérdezem, mert én, amikor elolvastam, akkor pont ezt mondtam magamba, hogy tulajdonképpen ez a cikk készülhetett jó indulatból is. Most az, hogy ki hogy értelmezi a tudománymetria módszertanát, és mondjuk, hogy mennyire releváns, az egy dolog, de éppen készülhetett volna jó indulattal is a cikk, vagy legalábbis azzal a szándékkal, hogy itt most valódi adatokból valódi cikket írunk.
Önmagában az a felvetés, hogy foglalkozunk a tudománymetriával, az megint csak nem ördögtől való gondolat. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy ez a 2021-es cikk, ahogy már korábban is jeleztem, ez nagyon-nagyon illeszkedett ahhoz a trendhez, ami arról szólt, hogy folyamatosan újra és újra megmarták, főleg a úgymond hagyományos történetírás művelőit. De akkor lássuk, hogy ő is hogy néz ki ez a dolog. Szerintem privát véleményemet mondom el. Ott kezdődik az egész, hogy nyilván valamilyen módon meg lehetne próbálni, vagy hasznos lenne valóban mérni a történészi teljesítményt, ez persze egy humántudomány esetében nem egyszerű dolog. De vannak alapvető dolgok. Például valóban az, hogy ki mennyit publikál, mennyi előadást tart, mennyire keresi őt a sajtó, hiszen ma már a közvéleménnyel való kapcsolattartás szintén elvárás, hányan hivatkoznak a adott történészek munkáira, hiszen írhatok én 600 cikket egy évbe. Ha ez nem mozgatja meg a kollégákat, ha ők nem hivatkoznak rám, akkor ez egy vízbe vetett kő, tehát igazából értelmetlenné válik a munkám. Nem mindegy, hogy hol publikálok, természetesen vannak sokkal rangosabb folyóiratok az Impact Faktor szerint, és így tovább. De mi a hátulütője a történettudomány szempontjából ennek a mérési rendszernek? Ott kezdődik az egész, hogy mindezt az egészet a természettudományi, tehát nem a puha, ha úgy tetszik, hanem a kemény tudományok mérőrendszerének találták ki. Mi a difi? Modellezzük a helyzetet, hogy mondjuk egy rangos angol nyelvű folyóiratba egy mondjuk, hogy indonéz kollega ír egy cikket az agyműködéséről. Most az agyműködése ugyanolyan érdekes lehet az Egyesült Államokban, a Cseh Köztársaságban, Bali-szigetén és Japánban. Következésképpen, ha ez egy jó cikk, és valóban olyan eredményeket hoz, ami úgymond, ahogy mondani szokták, a tudomány berkén belül tematizálja a közbeszédet, akkor erre mindenki reflektálni fog. Ugyanakkor azonban, ha a történettudomány vonulatában valaki ír egy cikket, szintén rangos folyóiratban angol nyelven, mondjuk 1849 Buda ostromáról, akkor az értelemszerűen sokkal kevesebb embert fog érinteni, mert miért érdekelni Indonéziában, vagy Angliában, vagy Bali-szigetén valakit az, hogy hogyan folyt le 1849. május 4 és 21 között Budavárának az ostroma. Tehát a történettudomány, mint humántudomány sokkal kevésbé tud általánosan megszólítani valakit. Aztán, hogy Zsoldos Attila mondott, azt nagyon fontos tudomásul venni, a történelem alapvetően nemzeti tudomány. Persze nagyon fontos, hogy transznacionálisan közelítsük meg, hogy mint a nagy kirakós játék egészeként jelenítsük meg a saját hazánkat, soha ne próbáljuk meg kiragadva megközelíteni a magyar történelmet, vagy a cseh történelmet, vagy valamelyiket.
Igen, de mondjuk nem véletlenül van az, hogy nincsen hat magyar kutató éppen, aki az amerikai őslakosoknak a dolgait kutatja. Ez azért van, mert mondjuk egy magyar történésznek nagyon fontos azzal foglalkozni, ami magyar, mert foglalkozhat vele más is, csak abban ugye nincs sok köszönet.
Hát egyrészt igen. Másról ugye alapvetően, ha nyilván a magyar történészt elsődlegesen Magyarország kapcsolatai és történet érdekli, de a magyar olvasót is az érdekli. Hát én megírhatom csehül is Magyarország történetét, de jóval kevesebb ember fog érdekelni Csehországba, mint itt. Tehát ez szükségszerűen hoz egyfajta korlátot. Aztán ne feledkezzünk el a nyelvismeretről. Itt nem arról beszélek, hogy egy történésznek ne lenne hasznos, sőt, azért elvárás, hogy pár nyelvet beszéljen, meg tudjon forrásokat olvasni. De alapvetően, ha valaki mondjuk a magyar történelemmel akar foglalkozni, akkor rengeteg magyar nyelvű forrással fog találkozni, persze a latin meg a német meg ezek mellett. Ezt elsajátítani külföldiként rendkívüli kihívás, azt gondolom, hogy ezt nem kell különösebben ecsetelnem. Tehát ez is jelent egyfajta korlátot. Arról nem beszélve, hogy mennyivel egyszerűbb, és most akkor nagyon már-már bántóan primitív példát fogok mondani, de mennyivel egyszerűbb egy 20. századi forrást elolvasni, ami gépelt, de még ha kézírással van, akkor is, mint mondjuk egy középkorit vagy egy koraújkorit. Tehát egy teljesen más jellegű tanulást, kompetenciát, nyelvismeretet igényel, hogyha valaki szakosodik egy korszakra. És akkor most ragozzuk tovább a történetet. 20. század, ami itt van velünk, még a gondolom,
a kanyarban. Igen.
Pontosan, tehát ilyen félmúlt. Ez a legtöbb embert ez érdekli. Mert nem kell értelmezni a korabeli viszonyokat. Ha azt mondom, hogy miniszterelnök, azt mindenki érti. Ha azt mondom, hogy főstrázsamester, akkor azonnal elkezd vakarózni. Ez mit is volt pontosan? De sokkal könnyebb értelmezni a szókészlete, a fogalmai, hogy rá gondolunk. Nem véletlen, hogy ezt övezi a legnagyobb érdeklődés. Na most a helyzet a következő. Ha egy középkorász kollega ír egy remek szakcikket, akkor azt mondjuk, leginkább a középkor iránt érdeklődő olvasók és a középkorral foglalkozó kollégák fogják elolvasni. Ezeknek a száma azonban a töredékesen a 20. századtól foglalkozó kollégákénak, a 20. század iránt érdeklődő olvasóknak. És akkor lehet, hogy ez a elképesztően jó középkori szakcikk, ez fog kapni 10 hivatkozást, miközben egy jóval gyengébb 20. századi meg fog kapni 102 hivatkozást.
Aha.
Már pedig ez egy mérőszám, ugye?
Aha.
Tehát ha megnézzük ezeket a csapdákat, hogy a történelem soha nem globális témákkal foglalkozik, nyelvi korlátok, a nemzeti korlátok, stb. Ezek mind-mind olyanok, amik behatárolják bizonyos mértékig a történettudománynak a működését. De tegyük azt is rögtön hozzá, hogy a nyelv az megint egy nagyon fontos dolog. Mert a világ vezető folyóiratai mondjuk angol nyelven publikálnak. Oda, ha az ember lead egy cikket, akkor túlazul szakmailag kiválónak kell lennie, annak olyannak kell lennie nyelvileg is, hogy egyáltalán figyelembe vegyék. Ez tehát azt jelenti, hogy egy nyelvi szaklektort rá kell engedni a cikkre, mert egész egyszerűen az ember nem teheti meg, úgy adjon le egy cikket, ha ad valamit magára, meg egyáltalán azt akarja leközöljék, hogy az nem profi.
Persze.
Ez viszont nem ingyen van. És akkor még finoman fogalmaztam, tehát magyarán fogalmazva, nem csak a magyar, de nagyon sok más történeti kutatásnak a működését bizony az anyagi háttér is jelentős mértékig befolyásolja. Ahogy egy kollégám mondta, micsoda mázlia van az angoloknak, angolul beszélnek születésüktől.
Oké, rendben, akkor mondjuk azzal a kiegészítéssel, hogy van ám olyan angol, aki csúnyában beszéli azt a nyelvet, mint más, aki tanulta, tehát hogy azért nyilván abban is ki kell magad művelni, de oké, ezt értem. Azt mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy akkor a tudománymetria, a módszertana, a puha tudományoknál, a társadalomtudományoknál kijelenthető szerinted? De az alapján, amit mondtál, engem meggyőzött, hogy nem valami tökéletes, nem igazán jó mérőszám. És akkor innen is jön az, hogy ezt a cikket rengeteg kortárs történész megtámadta, elmondva mindezeket, amiket te most összefoglaltál?
Nem is megtámadta, de vitatkozott vele, ami azt gondolom, hogy megint csak a rendjén való dolog, mert a történészek felsorolták a maguk érvét, erre született viszont válasz, és így tovább, és így tovább. Hogy hol a helye a tudománymetriának ilyen értelemben? Nyilván nem tökéletes, de a tökéletesség ezen a földön nem létezik. Én azt gondolom, hogy egy fontos megközelítése a történettudománynak az, hogy ezekkel a számokkal, a citációs indexel, a publikációk számával foglalkozunk, de önmagában ez nem képes arra, hogy egy történész működését 100%-ig meg tudja számunkra mutatni. Tehát ne vessük el semmiképp se, mert egy hasznos iránymutatóul szolgál, de kezeljük a helyén. Tehát nagyjából úgy képzeljük el a dolgot, hogy ha mondjuk az embernek van egy tábla kiváló csukija, akkor nem fog csak azért, mert az nagyon finom, reggel, délben, este állandóan csokit enni, hanem időnként eszeget belőle. Mire vonatkozik az én hasonlatom? Arra, hogy amikor egy történésznek a teljesítményét vizsgáljuk, mérlegeljük, akkor igenis fontosak ezek a mutatószámok, de ha csak ezeket a mutatószámokat fogadjuk el értékmérőként, akkor tévútra fogunk futni.
Ez nagyon jó végszó volt mára, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt hát jó pár példán keresztül elmondtad, hogy min vitatkoztak a történészek, vagy akár a történelmet szerető nagy közönség az elmúlt pár évben, és szerintem hoztunk példákat nagyon történelmi és tudományos vitára is, és hoztunk példát egyszerűen feldolgozhatatlanul tudománytalan dolgokra is, úgyhogy széles volt ez a svaletta. Na most ilyen adásokat majd még csinálunk, lehet, hogy egyszer átnézzük a 2000-es évek, vagy a 2010-es éveknek az ilyen jellegű botrányait is, de most, Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ismét, és itt voltál.
Én köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatók, mi pedig akkor búcsúzunk. Ugye mindig beszoktam mondani, hogy búcsúzik Rédai Gábor és Katona Csaba, de most ezt nem kell külön hangsúlyoznom, mindketten megtettük ezt, de hát búcsúzik természetesen a két producerünk is, Hampuk Rihárd és Román Balázs, és ne felejtjétek el, hogy követhettek minket rengeteg helyen, beleértve Instagramot, Facebookot, és természetesen a podcast követési szokásos csatornákat, most pedig emlékezzünk arra, hogy bármilyen vitánk is van, és bármilyen új felfedezést vélünk tenni, vagy új elméletet gyártunk, érdemes azért a tudomány eszközeivel is átszűrni azt. De a mai podcastbe ennyi tanulság fért bele, még akkor is, hogyha nem egy magyar népmeséről van szó, ezt a tanulságot szerettem volna levonni, aztán mindenki úgyis levonja a saját tanulságát, mert amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.